Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Folytatjuk a beszélgetést Flagstad Emőkével, a Vodafone Magyarország Alapítvány vezetőjével, egyben a Women in Technology Hungary Egyesület elnökével, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és a nők tech-szektorban való érvényesüléséről, karrierépítéséről is beszélgetünk, illetve arról, hogy létrehoztatok nemrég egy egyesületet a Vodafone Magyarország kezdeményezésére, amelynek egyik fő célja összefogni a technológiai területeken tevékenykedő nőket, de milyen inspirációt, milyen mentoringot, milyen segítséget szeretnétek nyújtani, mi a terv?
Tehát ez egy egészen friss egyesület, és azt gondoltuk, hogy nagyon sokan, de talán nem elegen dolgoznak még nők az IT vagy a technológia területén. Az volt a cél alapvetően, hogy láthatóvá tegyük magunkat ebben a szektorban. Kedvet csináljunk a fiataloknak ahhoz, hogy ebbe a szektorba jöjjenek dolgozni, hogy közelebbről megismerkedjenek a technológiával. Nekem nem titkolt célom az, hogy egy kicsit ezt a Girls in STEM vonalat képviseljem az egyesületben, és ebben azt gondolom, hogy az alelnökökkel nagy egyetértésben működünk. Mivel októbertől volt kvázi nyilvános az egyesület, és lehetett csatlakozni hozzánk, így tulajdonképpen mostanra lesz majd annak értelme, hogy egy olyan taggyűlést tartsunk, ahol a tagokat is meg tudjuk arról kérdezni, hogy milyen irányba menjünk tovább. Én mindenféleképpen szeretnék egy olyan mentorprogramot, amiben akár hátrányos helyzetű területekről felkutatunk olyan, akár középiskolás, de még azt is mondanám, hogy felső tagozatos lányokat, akiknek megmutathatjuk azt, hogy a technológia, az IT az nem feltétlenül nehéz és IT szoftverfejlesztőket, hardcore fejlesztőket igénylő terület. Hiszen ahhoz, hogy sikeres legyen egy projekt, bármilyen IT vagy technológiai projekt, az egy team munka, mint ahogy más iparágban is nyilván így van. Ahhoz kell nyilván fejlesztő, de kell akár egy UX designer, egy szövegíró, egy programozó, tehát itt mindenféle más olyan terület is van, ahol nem kell mindenképpen algoritmusokban gondolkodni, az mindenképpen kell viszont, hogy digitális kompetenciához értsen valaki. Tehát nekem az egyesülettel kapcsolatban két fontos célom van, az egyik az, hogy láthatóvá tegyük magunkat a szektorban, és ezt a láthatóságot arra is felhasználjuk, hogy megmutassuk a pályaválasztó lányoknak, hogy gyertek ide, ez egy izgalmas terület, itt mindenki megtalálhatja a maga érdeklődésének megfelelő munkát.
És nyilván a lányokhoz, nőkhöz szóltok, de ahhoz, hogy diverzitás, hogy véleménycsere legyen, a férfiakat is be kell vonni. Ez mennyire cél?
Abszolút, nyitottak vagyunk, sőt, jelentkeztek is férfiak az egyesületbe, úgyhogy mindenféleképpen izgalmas lesz az ő tapasztalataikat is meghallgatni, illetve nyilván a közös munkába be kell majd a férfiakat is vonni. Nagyon szeretném, hogyha jó néhány vállalattal együtt közösen ki tudnánk találni egy ilyen gyárlátogatás típusú programot is, ahol meg tudjuk mutatni, hogy ki milyen területen dolgozik, azon a területen, azon a munkahelyen, milyen technológiai típusú vagy IT típusú feladatok lehetnek. Ebben lehetnek épp úgy férfi kollégák és férfiak, mint nők. A lényeg az, hogy a tudását, a tapasztalatát ossza meg az egyesület tagjaival.
Az elmúlt fél órában már beszéltünk érzékenyítésről, szemléletváltásról, szemléletformálásról, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos része a munkátoknak. És ugye a technológia területéről beszéltünk, hogy higgyék el a lányok, higgyék el a nők, hogy ők is ugyanolyan szintre tudnak jutni, és ugyanolyan sikeresek tudnak lenni, és behozni egy példát egy másik területről. Nemrég hallottam egy műkincskereskedelemmel foglalkozó szakembertől, hogy a női alkotók sokáig gyakorlatilag teljesen észrevétlenek voltak, például a művészet történetben, tehát akár 100 vagy több száz évre visszatekintve, és hogyha viszont a mai kort nézzük, az élő művészeket, akkor a legértékesebb műalkotására, amit férfi készített, az 91 millió dollár, míg amit egy nő, az csupán 12,4 millió dollár. A legdrágább női munka. Tehát, hogy nem is kell feltétlenül a tech szektorba mennünk azért, hogy ezt a különbséget akár számokkal bemutatva is érzékeltessük.
Hát van még feladat tulajdonképpen, és most olvastam nemrégiben, hogy azt hiszem Izlandon törvénybe foglalták, hogy férfinek és nőnek egy adott területen végzett azonos munkáért kötelezően azonos bért kell fizetni. Azért furcsa ezt olvasni, mert azt gondolnád, hogy ez alapból így van? Hát nem. Még nagyon sok feladat van, úgy gondolom, tényleg ez nyilván a technológiától teljesen független, amit te is mondasz. Nyilván ez is fontos akkor, amikor valaki szakmát választ, vagy pályát választ, hogy milyen területen a munkaadó milyen lehetőségeket biztosít.
Van-e üvegplafon?
Van-e üvegplafon? Milyen programok vannak, amik segítenek mondjuk egy nőt abban, hogy el tudja látni valahogy, meg tudja teremteni ezt az egyensúlyt, amit a munka és a magánélet és a család között kell megtalálnia. Mondjuk nálunk ebben szerencsére nagyon élen jár a HR csapatunk, nagyon sok olyan program van, ami segíti a női munkavállalókat.
Beszéltünk arról, hogy Norvégiában éltél, norvég férjed van. A skandináv országok köztudottan ezen a területen előrébb járnak, mondjuk itt a bérezést említetted, hogy törvénybe foglalni a bérezést. Én úgy tudom, hogy a skandináv országokban sok helyen nyitott ez, hogy ki mennyit keres pontosan ilyen okból. Mennyire formálta a szemléletedet ez a világ?
Biztos, hogy sokat, akkor, amikor ott éltem, akkor talán még nem is vettem észre. Sokkal inkább aztán, amikor hazaköltöztem és elhelyezkedtem, akkor valahogy lecsapódtak ezek a dolgok. Nagyon érdekes, hogy Norvégiában az az egyik legérdekesebb napja az évnek, amikor a helyi adóhatóság nyilvánosan felteszi mindenkinek a fizetését és tulajdonképpen az adózat jövedelmét egy olyan nyilvános honlapra, hogy meg tud nézni a szomszédodét, a családtagjaidét, a barátaidét, és ennek nyilván nekünk most furcsának hangzik, és hát azt
mert
is gondolom,
ez tabu Magyarországon.
De közben meg egyrészt látszik a munka értéke, látszik az, hogy itt van-e különbség férfi és női munkavállalók között, hát azt gondolom, hogy ez egy érdekes emberkísérlet lehetne.
Beszéljünk még a feladataitokról, a programokról, a célkitűzéseitekről. Ugye olvastam, hogy a Women in Technology Hungary Egyesület a Vodafone globális céljaival összhangban 2025-re a legjobb munkahelyé szeretné tenni a nők számára a céget, ami nagyon jól hangzik, na de mi mindent kell tenni ezért, hogy ez megvalósulhasson?
Tulajdonképpen azt gondolná az ember, hogy rengeteget, közben meg én azt hiszem, hogy inkább csak oda kell figyelnie. Egyrészt odafigyelnie, hogy a munkavállalóknak hogyan a leghatékonyabb a munkavégzése, és erre olyan programokat kitalálni, hogy ezek egy kicsit rímeljenek erre az igényre. Amikor én jöttem a vállalathoz, akkor éppen egy 2016-ban egy Reconnect programot indított a cég, amelyben szeretettel várta vissza azokat a női munkavállalókat, akik valamiért korábban multi dolgoztak, de valamiért elhagyták ezt a területet, mert gyermeket vállaltak, kipróbálták magukat a magánszektorban. Én így kerültem vissza ismét egy nagyvállalathoz, és ott tudtam tulajdonképpen kamatoztatni mindazt a tudást, amit megszereztem akár a saját kis cégemnél. De ha tovább megyek, akkor ami az egyik legfrissebb programunk, hogy azoknak a férfi kollégáinknak, akiknek kisgyermeke születik, a vállalat 4 hónap fizetett szabadságot biztosít, hogy a családjával együtt lehessen. Ami azt gondolom, hogy őt mindenféleképpen úgy fel tudja tölteni adott esetben, hogy amikor majd visszajön a vállalathoz, akkor ne az a stressz legyen benne, hogy hogyan tud itt is helytállni, ott is helytállni, de ez nyilván a női munkavállalókra is igaz.
Mennyire élnek ezzel a lehetőséggel, ha már itt tartunk? A férfi munkavállalók, mert itt sztereotípiákról van szó, szabad-e, merjem-e?
Igen, természetesen ebben
van-e
vannak.
Van-e veszélye?
Van jócskán sztereotípia is. Én most kétszer is futottam bele olyan projektbe, amit elindítottam egy kollégával, és azt mondta, hogy siessünk, mert nem sokára, én most eltűnök 4 hónapra, mert élek ezzel a lehetőséggel. Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy vállalatnak az is feladata, hogy példát mutasson. Mert ez eljut az emberekhez. Kicsit én mindig fölteszem a PR-es sapkámat is, és azt mondom, hogy ha csinálunk valami jót, akkor arról beszéljünk, nem csak azért, hogy magunkat fényezzük, hanem azért, hogy példát mutassunk más munkavállalónak, más vállalatnak, mert ezek jól működnek, és végső soron mind a hatékonyság irányába mutat. Ugye most egy olyan speciális helyzet van, hogy sokáig nem tudtunk bejárni, dolgozni, és mi azt láttuk a Vodafone-nál, hogy ez működik, otthonról is működik. Megvannak a technikai eszközeink hozzá, megteremtettük azokat a platformokat, ahol tudunk együttműködni, és most, amikor már újra vissza lehet térni a munkahelyekre, nem feltétlenül akartunk mindannyian minden nap bejárni.
Tehát egy ilyen hibrid munkavégzésbe.
És elindult egy hibrid munkavégzés, és azt is megnézte a vállalat, hogy a legjobb a munkavállalóknak. Ha akarsz, otthonról dolgozol, ha akarsz, bejössz. Nyilván vannak olyan területek, ahol muszáj együttműködni, mert nem tudunk kreatívak lenni otthonról a 4 fal között. Úgyhogy mi például az alapítványi csapattal a munkaidőnk felét otthon töltjük, a másik felét pedig együtt. Ebben is nagyon-nagyon rugalmas a vállalat.
Most az Egyesületet pont a pandémia kellős közepén kezdtétek el építeni. Mennyire befolyásolta ez a munkátokat, éreztél ebből valamit, vagy hogy egyszerűen adott-e hozzá valami pluszt, hogy más irányba kell indulni?
Nem gondolom, hogy az egyesület munkáját nagyban befolyásolta volna a pandémia. Nyilván azon már most gondolkodunk, hogy az első taggyűlést azt online vagy offline tartsuk. Az első gondolatunk az volt, hogy offline, most azért megvárjuk, hogy milyenek lesznek az új számok a vírus tekintetében. Könnyen lehet, hogy online rendezvényt fogunk majd tartani, de én azt gondolom, hogy ez már nem befolyásolja nagy mértékben sem egy egyesületnek, sem egy vállalatnak a működését. Amit nem tudtunk csinálni, azok a fizikai önkéntes munkák voltak, azokkal le kellett állnunk egy időre, de az is arra jó volt, hogy elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne inkább szakmai önkéntesség irányába terelni a feladatot, vagy hogyan tudunk megfelelni, vagy segíteni ezen a COVID helyzeten, és csináltunk egy Hogy tetszik lenni programot, ami idős emberekkel való beszélgetést jelentett, mindenkinek volt egy párja, és ha szerencséje volt, akkor Skype-on tudott beszélgetni, és egy kicsit digitális kompetencia fejlesztést is csináltunk az idősebb emberekkel, akik cserébe recepteket mondtak el, kertész tippeket adtak, de olyan is volt, hogy egy kollega az idős hölgyel, aki bejárta a világot, Google Maps segítségével körbejárta azokat a helyeket, ahol korábban ő utazott. Tehát szerintem az a lényeges, hogy megtaláljuk, tehát hogy valahogy reflektáljunk az adott helyzetre, és abban megtaláljuk a fejlődést.
Egyébként, hogyha a pandémia, akkor számodra mit hozott, vagy milyen tanulságokat vontál le emiatt? Mennyire változtatott a te szemléleteden vagy az életeden?
Ez nehéz kérdés, mert ami nagyon-nagyon hiányzott, úgy gondolom, az pont az emberi kapcsolattartás. És ugyan bizonyos platformokon talán többet beszélt az ember a szeretteivel, telefonon, vagy Teams-en, vagy Skype-on. Ugyanakkor talán abból a területből fakadóan, ahol én is dolgozom, illetve egyáltalán a kommunikáció alapja mégiscsak az, hogy leüljünk egymással szembe és egy kávé mellett, vagy bárhogy beszélgessünk. Tehát szerintem ez mindenféleképpen hozott nehézséget, ugyanakkor felgyorsított bizonyos folyamatokat. Mi az alapítványnál, ahogy említettem korábban, és ezt a digitális kompetencia fejlesztést tűztük ki célul, és az egyik programunk épp az volt, hogy a pedagógusoknak csináljunk egy akkreditált képzést ezen a területen. Majdnem készen voltunk már ezzel a programmal, nem a COVID miatt kezdtünk vele foglalkozni, egy e-learning felületen végezzük ezt a feladatot, mert úgy sokkal több emberhez érhetünk el. És akkor egyszer csak egy március 10-valahanyadikán bezártak az iskolák, és mi gyorsan összeültünk ezen a hétvégén a szakmai csapattal, és gatyába ráztuk ezt a képzést, és pillanat alatt, ami már szütyögtünk tulajdonképpen hetek óta, azt két nap alatt rendbe raktuk, és útjára indítottuk, és anélkül, hogy ezt hirdettük volna, 2000 pedagógus jelentkezett rá gyakorlatilag egy év alatt, vagy néhány hónap leforgás alatt. Tehát nagyon sok olyan változást is hozott, föl kellett pörögni bizonyos dolgokkal szerintem, és egy kicsit azt megnézni, hogy hogyan tudja, itt megint csak értelme van ennek a digitalizáció segíteni a mindennapjainkat.
Igen, és hogyha visszatérünk a másik fő témánkra, a nők helyzetbe hozására, említetted, hogy két gyermeked van. Munka és magánélet összehangolása hogy ment korábban, most 17-18 évesek, hogy megy most, milyen tanácsot tudsz adni?
Nyilván az egy nehézség, hogyha otthon van egy egész család, talán eszközök sincsenek mindenkinek ahhoz, hogy a munkavégzése tökéletesen működjön. Itt nagyon sok családnak kifejezett nehézséget okozott anyagi szempontból is, hogy legyen munkaeszköze az összes gyereknek és az összes felnőttnek. Aztán kell találnod egy olyan sarkot, ahol csak te vagy, és ahol te tudsz dolgozni. Nekem nagyobbak a gyermekeim, de azoknak, akiknek kicsi gyerekeik vannak, még valahogy a munkaidőből szakítani kellett arra is időt, hogy a gyerekekkel együtt tudjanak tanulni, hiszen nekik ez egy teljesen új helyzet volt, tanárnak is új helyzet volt.
Igen, tehát ez egy nagyon speciális
időszak volt, ami szerintem a nőkre elég nagy terhet rótt. Nekem nagyobbak a gyerekeim, nekem ebből a szempontból szerencsém volt, nagyon támogató is a közeg, amiből jövök, de az biztos, hogy nekünk, nőknek általában valahogy meg kell találnunk, meg nehézséget is okozhat akár, hogy megtaláljuk a munka és a karrier közötti egyensúlyt. Én mégis azt látom, hogy ezekkel a programokkal akár, hogy az apák is otthon maradhassanak, és lássák, hogy mi minden teendő van otthon, akár egy kisgyerekkel is, elindul lassan-lassan egy szemléletváltás, egy szemléletformálás, amit talán levesz a mi válunkról némi terhet, erre kell törekedni.
És egyébként, hogyha visszatekintesz, mi jelentett kihívást kisgyermekek mellett, és mi jelent kihívást most az életedben?
Minden féle korú gyerekkel, vagy abban az adott helyzetben lehetnek nehézségek. Amire törekedni kell, az a feladat megosztás, hogy amennyire lehet egy család, ossza meg egymás között a terheket. Hiszen nekem is van karrierem, a család többi tagjának is lehet karrierje, tehát ezt valahogy úgy érdemes beosztani, hogy mindenki beletegye a saját feladatait. Én erre nevelem a saját gyerekeimet is, a lányomat is, arra, hogy saját egzisztenciát kell teremtenie, mert akkor tud szabadon gondolkodni, akkor nem függ senkitől, és akkor tud talán kiteljesedni a leginkább.
Én akartam is kérdezni, hogy neked milyen példaképeid vagy példaképed volt, és milyen példát szeretnél mutatni a gyermekeidnek?
Nekem azt gondolom, hogy tudatosan példaképem talán nincsen, de úgy nőttem fel, hogy az anyukám is nagyon sokat dolgozott, és közben volt ideje rám is, tehát nekem nem maradt ki a gyerekkoromból semmi, mi nagyon sokat jártunk színházba csavarogni, kirándulni, miközben ő nehéz munkát végzett, és vezető beosztásban dolgozott. Én azt láttam, hogy ő ügyesen tudott ebben balanszírozni, ebben nyilván a család is valamennyire segítette. Talán ma egy picit könnyebb lehet a helyzete a nőknek, már csak azért is, azt se felejtsük, hogy nagyon sok technológiai eszköz és szolgáltatás áll a segítségünkre ebben. Ha most másra nem is akarok nagyon szofisztikált példákat hozni, de például, hogy tudunk online rendelni, és nem kell a bevásárlással töltenünk az időt.
Milyen példát szeretnél mutatni a lányodnak, fiadnak?
Mi azt szoktuk nekik mondani az anyukámmal együtt, hogy úgy tanuljanak, és úgy keressék meg önmagukat, hogy tudjanak szabadon gondolkodni, és szabadon választani. Tehát, hogy ne korlátozza őket semmi a választásukban. Ehhez mindenféleképpen azt gondolom, hogy kell, hogy bármilyen karriert is építsenek, de abban ők kereső, önálló egzisztenciák legyenek, és akkor így azt gondolom, hogy meg tudják talán a saját álmaikat is valósítani.
És hogyha még egy pillanatra a női szerepekről beszélgetünk, mit gondolsz, mennyire kell egy nőnek erős nőnek látszani, és hogy állnak az üzleti világban az erős nőkhöz?
Én tulajdonképpen nem szeretem ezt az erős nő kifejezést. Nem kell ahhoz talán erős nőnek lenni, hogy
sikeres legyél,
az biztos, hogy látszódni kell. Tehát azt azért gondolom, hogy merni kell a véleményedet elmondani, nyilván annak jó, ha megalapozott, hogyha van egy szakmai háttere, hogy mit jelent az, hogy erős nő, ezt nem tudom megmondani neked, de a sikerességnek talán a céltudatosság és a szakmai felkészültség az alapja.
Most hoztátok létre az egyesületet, amelyben a technológia világában a nők érvényesülését szeretnétek segíteni. Pár év múlva milyen eredményeket szeretnél felmutatni? Vannak célok, amiket már most kitűztél, vagy kitűztetek?
Én szeretném, hogyha látszódnának eredmények abban, hogy a lányokat ebbe a technológiai iparágba megpróbáljuk orientálni, vagy az iparág felé próbáljuk orientálni. Szeretném, hogyha lennének olyan programok, amelyeknek aztán látható eredményei is vannak, hányan, hány vállalatnál jártak, hány előadást hallottak, hogy tudunk esetleg mentorálni egyes gyerekeket, akiket aztán eljutatunk az általános iskolától, középiskolán át, akár az egyetemig. Ezek lehetnek számok. Nyilván ahhoz az egyesület azért kevés, hogy több és több, láthatóan sokkal nagyobb százalékban jelentkezzenek felsőoktatásba, technológiai területre hölgyek. A tendencia megvan egyébként. Néztem 2016-os, illetve 2020-as adatokat is, ahogy készültem erre a beszélgetésre, és pici hullámvölgyek után most megint emelkedő tendenciát mutat a technológiai orientációi egyetemekre való jelentkezés.
Akkor ehhez szeretnétek hozzátenni?
Mindenféleképpen ebben a saját példáinkkal, a saját tapasztalatainkkal, és hát az együtt végzett munkával.
Sok sikert, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Flagstad Emőke, a Vodafone Magyarország Alapítvány vezetője, egyben a Women in Technology Hungary Egyesület elnöke volt a mai vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a mai figyelmet, hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.